Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek titeket ebben a nagy melegben, és óriási elismerés mindenki számára, hogy itt vagyunk, Istenért jöttünk ide valamennyien, és én abban bizakodom, hogy Isten igéje nem csak így, hogy a körülmények ilyen melegek, most Isten igéje a szívünket is fel fogja melegíteni, és fel fogja forrósítani. Szeretném hozni nektek Mária néninek az üdvözletét, együtt szombatiskoláztunk, és mondta, hogy nagyon-nagyon megkér, hogy szeretetteljes üdvözletét adjam át a gyülekezetnek, úgyhogy ezt most én megteszem, és lehet viszonozni számára egy-egy telefonnal, és azt mondta, hogy bízik benne, hogy nem sokára majd találkozhatunk itt a gyülekezetben is. Én szeretném most itt az elején elmondani nektek, azt ugye tudjuk, hogy ma testvérgyűlésünk lesz azok számára, akik a gyülekezet tagjai, tehát mindenképp maradjatok vissza egy kicsit. És egy közös terhet is szeretnék ide elétek hozni, hogy Erzsikének az anyukája, Erzsike azért nincs most jelen itt közöttünk, mert hát kórházba kellett szállítani, és minden perc számít, ezért ő neki sietnie kellett Pécsre. És mindannyian ismerjük Magdi nénit, mondjunk el egy imádságot érte. Én szeretném, hogyha ez pásztori imádság lehetne. És hadd kérdezzem meg, hogy van-e bárki itt a jelenlévők közül, aki szeretne valamiért a nevét Isten elé hoznánk most itt ebben a elkövetkező néhány percben. Bármilyen kihívást nem kell megfogalmazni pontosan, de hogyha van ilyenetek, akkor ezért van, a pásztori imádság ezért van. Igen, Ica, köszönöm szépen. Hogyha akarod, elmondhatod, ha nem, akkor... Gyerekekért. Igen. Irénkéért. Jó? Igen. Várjátok, írnom kell most már, írnom kell. Jó. Igen. Férjed. Valaki jelentkezett még, úgy emlékszem. Sárika néni, igen. Igen, még akkor. Tessék, parancsolj.
Egy három meghallgatta
a kérdéseinket
is. Köszönöm, hogy
imádkoztam. Jó, Klárika. Köszönjük szépen, hogy ez is fontos. Igen?
Én szeretném, hogy azért lennék egy kedvesebb. Amíg élek, Istennek
Köszönjük szépen. Köszönjük. Kőhalmi Marika nénért halljuk itt a... Jó. Köszönöm szépen. Álljunk fel együtt, és akkor könyörögjünk az Úrhoz. Édesatyán, köszönjük, hogy az Úr Jézusban arra tanítasz minket, hogy amikor problémáink, kihívásaink vannak, vagy egyszerűen csak hálát szeretnénk adni neked, akkor közösségileg is forduljunk hozzád. Urunk, ennek most egy szomorú apropója van, hiszen Erzsikének az anyukája, Magdi néni kórházban van, és bizony sietni kellett az ő lányának hozzá, hogy láthassa még őt. Urunk, a te kezedbe szeretnénk tenni a Magdi nénit, ismerjük őt sokan itt ebben a gyülekezetben, az ő szeretetét, az ő figyelmességét. Urunk, köszönjük, hogy ismerhetjük, hogy te adtad őt ennek a gyülekezetnek, és felelősséget érzünk érte, ezért könyörgünk hozzád, hogy hajolj le hozzá most ebben a pillanatban, és adj újra életet az ő testébe, és gyógyulás számára. És Erzsikére vigyázz az úton, hiszen ilyen lelki állapotban nagyon nehéz lehet vezetni, hogy szerencsésen megérkezhessen, és megnyugvást találhasson a találkozásban. Hálát adunk neked azért, ahogyan Klárika mondta, és valamennyien így vagyunk ezzel, hogy te meghallgatod az imádságainkat, az ő személyes életében megtetted, és dicsőítünk ezért téged. Köszönjük azt is, amit Marika elmondott, hogy szeretné, ha élethosszig temelten tudna kitartani, és Urunk, ezért ez a mi könyörgésünk is, hogy ebben a folyamatosan változó és rohanó világban meg tudjuk őrizni a reménységet a szívünkben, hogy te nem sokára visszatérsz. Így imádkozunk a Kőhalmi Marika néniért is, az ő terheiért, amit a szívében hordoz, és szép lassan le tudja már tenni ezeket, hogy láthassuk ő benne a te munkádnak a gyümölcsét, és köszönjük, hogy adtál a szívünkbe készletést, hogy többen meglátogassuk, felhívjuk őt. Köszönjük neked azt is, hogy imádkozhatunk a szomszédainkért is, ahogy Irénkének a szomszédjáit, azért a tanárnőjét, te ismered az ő életét, az ő kihívásait, és köszönjük, hogy ilyen nyitott szemmel járhatunk erre, tanítasz minket, hogy lássuk meg egymásnak a problémáit, ez itt érte is könyörgünk. Ahogyan Icáért és az ő gyermekéért, gyermekeiért is áld meg az ő életüket, Urunk, bizonyára ebben a nehéz anyagiakban, nehéz világban kihívást jelent nagy családot fenntartani, a te különleges kegyelmeddel hajolj le ő hozzájuk. Irénkeért is imádkozunk, Urunk, aki beteg, gyógyítsd meg, kérlek őt az ő betegségéből, és én bilakodtam benne, hogy talán láthatjuk ma őt most itt, talán a nagy meleg hatására nem tudott eljönni közénk, de örülünk annak, hogy te ebben a súlyos betegségben megtartod, és mi szeretettel lehetünk ő iránta, és ezt tapasztalhatja, átélheti. Sárikáért is hadd könyörgünk hozzád, aki életének alkonyán van, és az öreg otthonba készül, egy nagy váltás, egy óriási trauma minden ember számára, és a te szavaid szerint mindannyian megöregszünk, így gondolunk a mi idős testvérünkre, Sárikára, hogy vigyázz az ő életére, vigyázz őre. És Uram, vannak ki nem mondott szavaink, gondolataink, amik ott a szívünkben rejtőznek meg. Így kérünk, hogy szabadíts meg ezektől a gondolatoktól, hogy a te ígédre tudjunk koncentrálni és figyelni. Az Úr Jézus nevében. Amen. Gyerekek kimentek ugyan, de fiatalok vannak itt, úgyhogy a fiatalokhoz fordulok, kicsit a gyerekeknek akartam két szót szólni, de akkor a fiatalokhoz szólok, tilos az idősebbek számára most válaszolni. Van egy ige a Bibliában, még hogy az egyszerű fordításból hoztam ezt az ige szakaszt. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ki mondja és kinek mondja. Apám, bűnt követtem el Isten ellen és ellened is. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezz engem. Csak a fiatalok mondhatják a választ. Ki mondja és kinek mondja? Még egyszer mondom, apám, bűnt követtem ellened, Isten ellen és ellened is. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezz engem. No? Kis segítséget lehet kérni. Hallom itt a sorok között súgva, hogy a tékozló fiú mondja az apukájának. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Tékozló fiúnak, a hazaérkező tékozló fiúnak a szavai ezek. De nekem az a kérdésem hozzátok, hogy ezt akart ő mondani az apukájának, mikor hazaért? Ezt akarta mondani az édesapjának? Pontosan ezt akarta mondani? Valaki csóválja a fejét? Hát nézzük meg. Ha jól megfogalmazott, nem tudom hányszor próbálta az úton, mint a juhász, tudjátok, amikor megy a királyhoz a magyar népmesében, csak ő más színezettel, hányszor próbálhatta el az úton mély tónusú hangján, hogy minél hatásosabb legyen, hogy minél erőteljesebben és minél hitelesebben hangozzon az, amit mondani akar, hogy teljesen letisztult mondat legyen ez, hogy tökéletesen illjen ahhoz a pillanathoz, amikor az apja meglátja őt, És fogalma sincs, hogy az édesapa hogyan fogja őt majd várni ezután, az óriási kataklizma után, amely az ő életében történt. Így hangzik. Atyám, és ezt már a Károli fordításból hozom, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, és a vége így hangzik. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Kérdésem az, miért tér el a két ige? Az egyik az, itt a 19. az utóbbi, 18 és a 19. vers, az, amit tervezett mondani. És amit mondott, az a 21. versben található. Kettővel később. És abból, amit mondott az édesapjának, abból hiányzik ez a mondat. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Itt van ez a hiányzó félmondat. Van ennek jelentősége? Ki mondja ezt a példázatot? Ezt a parabolát ki mondja el? Jézus. Amit Jézus mond, annak van súlya. És amit Jézus nem mond, annak is van jelentősége. Nem? Mit akart mondani Jézus a hallgatóinak ezzel a hiányzó résszel? Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Hadd legyek olyan, mint egy a munkásaid közül. Hogy ez, ha ez egy bűnügyi kihallgatás lenne, akkor azt találnánk, hogy a mondat a köszöntésnek az első szavaiban a tékozló fiú a bűntényt bevallja. Hát, hogy ő egy tékozló volt. Aztán ismerteti a tényállást, amely szerint ő elveszítette a státuszát. És itt van a harmadik, ami már nem szerepel abban a mondatban, amit végül is az édesapjának mond, ez a büntetés kiróvása. Tehát a büntény bevallása, hogy milyen következménye volt ennek, de a büntetésnek a kiróvása, az nincs benne ebben a mondatban, amelyet itt találhatunk. És akkor most szeretném kérni Évit, hogy segíts nekem, és hadd hozzam ide Rembrandtnak a festményét. Rembrandt, aki hát abban a korban élt, amiben én nagyon szívesen éltem volna, barokk zene mindig nagyon közel állt hozzám, és ő is ebben az időszakban volt aktív a 1700-es években. Ő festi meg a tékozló fiúnak hát az egyik olvasatát, és az én érzéseim szerint, az én véleményem szerint, az én szívemhez legközelebb álló módon hogyan fogja meg maga a mester ezt a pillanatot. Mit látunk? Látjuk az atyát, vagy az apát, látjuk a tékozló fiút, látjuk jelenlévőket, édesanyát, azt mondják, a szolgálót, és látunk még egy szemét, a tékozló fiúnak a bátyja, akit jelen van a képen. Nem tudom, hogy ti hogyan érzitek, de nekem megrendítő ez a kép. Ahogy látjuk a tékozló fiút, és belegondolunk abba, hogy Jézus a tékozló fiúban minden egyes embert meg akar szólítani. És nem egy érintetlen öltözetű, és nem egy megkímélt embernek az arcát, vagy a testét láthatjuk itt. Ruhája elfoszlott, a sarulja rongyos, és a másik sarulja nincs is meg neki, azt már elveszítette valahogy az úton, lefoszlott róla. Aztán, ami a zsidó kultúrában, és figyeljük meg a arab jelenleg is, és az arab kultúrában ma is, és abban a korban, mert különösen fontos volt a hajnak a szerepe, és a szakálnak a jelenléte, látjuk? Mindenhol, akik tekintélyesek, mindenhol ott van a arcszőrzet, és egyébként ez a 17. században is így volt. Nincs neki haja. Nincs neki szakála. Elveszítette minden tekintét, minden büszkeségét. Oda lett minden, amitől ő valaha egy nemes embernek a fia lehetett. Hogy egy dicsőséges személy lehetett, akinek a szavára adnak és hallgatnak. És ennek a személynek nincsen arca. Telefúródik a atya öltözékébe, és nincsen arca neki. Elveszített mindent. Hadd tereljem a figyelmünket egy kicsit az apának a kezére. Most szívesen megkérdezném, hogy milyen érzéseket láttok ebben a kézben. Indulatot? Gyűlöletet? Na majd most megnevelem, mert nem sikerült gyerekkorában. Mit mond ez a kéz? Mit mond ez a pihentető kéz egy tékozlónak a vállán? Aki az atya halálát akarta. Ott azzal, hogy kikérte az ő vagyon, az agyam vagyomból az őre első részt, ezt akkor szokták megtenni, amikor már a szülő meghalt. Ez napjainkban is így van. Az atya gyengéden magához szorítja az ő gyermekét. És nem engedi, hogy végig mondja a monológot. Azért, mert az ítélkezés és a büntetés, szombatiskolában is tanultuk, nem az ember dolga. Egymás iránt sem, és magunk iránt sem. Értjük ezt? A legtöbb lelki probléma ebből adódik. Hogy a szeretetlenségünket, akár magunk felé, akár mások felé, úgy gondoljuk, hogy szabad kimondanunk. Azt szabad kimondanunk ezeket a gondolatokat Istennek. De nem magunk felé, és nem egymás felé. A történet szerint, amit most nem fogok felolvasni, mert valamennyien ismerjük ezt a történetet, a történet szerint van büntetés. Ugye a tékozló fiú azt mondta, hogy az én büntetésem az, hogy most már egy, hát még arra sem vagyok méltó, hogy a fiad legyek, hanem igazából nekem elég lenne az is, hogyha szolgálhatnék itt neked. Ez legyen a büntetésem. Ezzel a büntetéssel ki tudnánk egyezni mindannyian, mert előtte ő a disznók vájójából táplálkozott, igaz? Azt mondhatjuk, hogy ez egy reális büntetésnek tűnik. De mit tesz az atya, amikor meglátja a fiát? Ott a hátul a szolga, rohan a fia elé, és azt mondja a szolgának, félig így hátrafordulva, hogy adjatok rá egy kabátot. Milyen kabát lehet ez? Egy átlagos dolog? A legszebbet hozzátok. A legszebbet. Ez volt a bátyinak a problémája. Az egyik problémája. Ezt a kabátot csak ünnepi alkalmakra vették fel. Rajta még soha nem volt. Aztán azt mondja, hogy hozzatok egy gyűrűt, ami megint csak az ünneplésnek, a különleges életpillanatoknak az eseménye. Hozzatok egy gyűrűt és tegyétek az ő kezére. Valamint a hízott tulkot, hozzátok a hízott tulkot, és vágjátok le a hízott tulkot. Nem egyet a sok közül, hanem a hízott tulkot, amit azért tettek félre, hogy a család legnagyobb ünnepén elővehessék. Hát én hoztam ilyen büntetéseket. Ezt kicsit távol áll tőlünk. Kabát, gyűrű, hízottulok. Hát ma már nem így ünnepelünk, igaz? Egyikünk sem így ünnepel. Vagy ki ünnepel hízottulokkal? Egyikünk sem. Oké. Okay. Hát, hogyha ma egy modern, tékozló fiú hazatér, akkor tudjuk, hogy általában mit tennénk úgy, ami zsigerből jön. Hogyha a gyermekünk elmegy otthonról, és olyan dolgokat tesz, amikkel nem értünk egyet. Sok-sok pénzt elherdál, Hollywoodban, vagy különböző helyeken, Monakóban, ott lehet jó, nem, most nem adok tippeket senkinek sem, hogy hol lehet elkölteni a pénzeket, bizonyára hallottatok már róla. No, fejezzük ezt a részét be. Mit tenne egy mai tékozló fiúnak az édesapja? Hát elmenne Olaszországba, és venne egy brioni öltönyt, aminek az ára nem 30 ezer forint, nem 100 ezer forint, ilyeneket lehet találni, sőt már 200-ért is lehet találni, magyar meg ennél drágában is lehet találni Budapesten, vagy akárhol az országban. Nem tudom, hogy láttatok-e ilyet. James Bond ebben volt egyébként a filmjeiben. 1,2 milliós öltöny. Valószínű, ilyen nem soha nem lesz. De nagyon szívesen felpróbálnám ezt az öltönyt. Oké, hazajön a tékozló fiú, és kap az apától egyet. Milyen büntetés ez? Ha! Mindig ilyet szeretnék. Ilyen büntetéseket szeretnék. Aztán, hát gyűrűt nem találtam, de azt tudom, hogy Bionkénak a tulajdonában van egy gyémánt óra, egy hablott óra, aminek, nézzétek csak, 1,6 milliárd forint az ára. 1,6 milliárd forint. Kérem a matekusokat, hogy adjátok össze, én nem adtam össze, hogy mi lesz a vége, jó? Méltó büntetés? Méltó büntetés ez egy kicsapongó élet után? Hazaérve rögtön? Ezt adnátok? Ti ezt adnátok? Jó, nem tudjuk kifizetni, de valami ilyesmit adnátok? Én nem biztos, hogy ezt adnám. Aztán itt van a fiatalok számára, hoztam egy Adidas Yeezy sportcipőt. A szülőket kérem, most forduljanak el, mert lehet, hogy a gyerekek ezek után ilyenre fognak vágni. Ez a legfrissebb sportcipő, ennek a egy Nike, vagy Adidas, bocsánat, elnézést a Nike-soktól. Ennek az ára potom 238 ezer forint. Hazajön a fiad, akiről nem hallottál, aki kinyomta a telefonodat éveken keresztül. Ezzel várod? Ez a büntetés? Mit lehet erre mondani? Mert hogy az atya ezekkel várja a tékozló fiát haza. Bármelyik büntetést simán elfogadnánk, bármelyik büntetést nagyon szívesen elfogadnánk, és azt mondanánk, hogy nekem is kell egy ilyen, adjál nekem is. De hadd kérdezzek valamit. A tékozló fiú azért kapta ezeket a gigantikus ajándékokat, mert elment otthonról? Ezért kapta? Mert elment otthonról? Vagy azért kapta-e, mert olyan sok nagy bűnt követett el? Tudjátok, Pál apostol is ír erről, hogy vajon vétkezzünk-e akkor? Azért kapta? Akkor miért kapta? Vajon az apának nem volt-e készen bármikor ez az ajándék? Ez a fiú azért kapta a büntetését, mert az apa az apukája volt neki. Mert ő a gyermeke volt. És a gyermekednek nem tudsz rosszat adni. Van egy videó, ami nagyon jól kifejezi, egy modern tékozló fiú videó, és ezt szeretném bemutatni nektek. Évi esetleg, vagy lemegyek, mert nem biztos, hogy beindul. Ez most megy. Jaj, bocsánat, a tulkot elfelejtettem. Eddig hol járunk? Mennyi pénznél járunk? 1,6 milliárd, 1,2 millió. Hát, 1,7 milliárd. Oké, akkor még tegyünk ehhez 2,2 milliárd forintot egy fogadásra, ez a fogadás, ez a 2,2 milliárd forintos fogadás a listán csak a hetedik legdrágább, a Wayne Rooney esküvője volt egyébként. Ennyibe került Wayne Rooney esküvője, ő a Manchester focistája jelenleg. Nem biztos, hogy az marad. Most mennyinél tartunk? 3,9 milliárd. Ki az, aki elfogadná ezt a büntetést? Nem akartok ennyi pénzt kapni. Na még egyszer, próbáljuk meg miért. Ki az, aki szeretné egy ekkora összeget a bankszámlájára? Na őszintén. Oké? Helyes? Jó. Mit kell tennünk ezért a büntetésért? Ez a kérdés.
Ilyen a...
Hogy legyen egy ilyen apukány. Oké, nézzük meg ezt a videót együtt. Remélem lesz hangja neki. Figyeljétek az édesapának és a fiának a nonverbális kommunikációt, tehát a testbeszédét. Mit tudunk adni Istennek? Mit? Mit tudsz adni Istennek? Rongyos ruháidat? Az elveszített lábbelidet? A nyószóját, amelyre lehajtottad a fejedet? Itt tekint Isten ránk. Értjük-e, hogy Isten hogy gondol az emberiségre, az elveszett emberiségre? Látjuk-e azt, mit gondol rólunk személyesen, mi életünkről, mi történéseinkről, mi történetünkről? Látjuk-e, hogy nem tudunk semmit sem adni Istennek? Csak azt, akik vagyunk, azt, hogy a gyermekei vagyunk. Mikor ott állsz a szakadéknak a szélén, akkor az a kérdés, mit gondolsz az atyáról, aki otthon van? Mit gondolsz róla? Hogyan fog várni téged? Hogyan fog büntetni téged? Mikor felsorod az életednek rossz döntéseid magad előtt. Mit gondolsz az Istenről? Jézus azért mondta el ezt a példázatot. Mert a Koránnak a tanítói azt mondták, hogy Isten egy kérlelhetetlen Isten. Egy bosszúálló Isten. És hogyha ezt a történetet végigolvassuk, akkor azt olvasott, hogy volt ott még egy tékozló, aki csak a szívében volt az. Nem volt elég bátor, hogy elmenjen otthonról, de már rég nem volt kapcsolata az atyával. S hadd fejezem be Joachim Jeremiásnak, aki 20. századi luteránus teológus az ő gondolataival. Értem, nem is a gondolatai ezek, hanem ő egyszerűen a tékozló fiúról szóló történetet egyszerűen így nevezi. A tékozló atya története. Ebben a történetben nem én vagyok a főszereplő. És a mi életünk nagy kérdéseiben nem mi vagyunk a főszereplők. Nem az, aki erre a világra hívott minket. Mi nem akartunk jönni, egyikünk sem. Senkit sem kérdeztek meg róla közülünk, hogy akarjuk-e. De valaki akart minket. És bármit teszünk, ő csak jót tud adni nekünk, és jót akar adni. Még ha egy báty szerepében vagyunk, erről fogunk délután beszélni. Hogy van az, hogy ő benne is megszületett az, hogy el akar különülni az atyától, csak nem volt bátorsága hozzá, hogy meglépje. Kiket jelképez ez? Milyen tanulságai vannak ennek a vallásos lét tekintetében? És hadd mondjak még egyetlen egy rövid gondolatot itt a végén. Hogyan válaszol az atya, amikor az édesapa akkor, amikor az idősebbik testvér felrója neki? Hát én nem mentem el. Én mindig itt voltam. Nekem még egy kecskét sem. És mi az apa válasza? Emlékszünk rá mindannyian, mi az apa válasza. Fiam, minden. Nézz körül. Bármire. Mindenem a tiéd. Ezt vigyük el magunkkal. Minden, ami az atyáé. Ezt Jézus mondta. Nem valami ókori nagy tanító. Ezt Jézus mondta. Aki tudta, hogy milyen az atya fiának lenni. Azt mondta, minden. Mindenem. Minden, amim csak van. A tiéd. Lehet, hogy úgy gondoljuk ebből a történetből, hogy érdemes rossz dolgokat tenni, hogy nagy gazdagságra leljünk. De Isten igéje arról győz meg minket. Ha megértjük, hogy kicsoda ő, akkor minden gazdagságnál többet kapunk. És én azt kívánom valamennyünknek, hogy talán egy lépéssel mai nap folyamán kerüljünk közelebb ehhez az Istenhez. Kérhetlek titeket arra, hogy ennek az éneknek a 4 versét imádság után énekeljük el folyamatosan, és most imádkozzunk itt együtt. Drága atyánk, Istenünk, köszönjük neked azt, hogy ahogyan Jézus itt járt a földön, megmutatta nekünk, hogy milyen vagy. És ő rajta keresztül tudhatunk rólad. És most itt vagyunk üres kézzel, itt állunk üres kézzel előtted. Látod az életünket, bukásainkat, győzelmeket, amikor tele volt a zsebünk és tele a szívünk, és magabiztosak voltunk, és nem érdekelt, hogy te vagy, és hogy te mit akarsz mondani. És köszönjük, hogy amikor erre rádöbbentünk, akkor a szakadék szélén eszünkbe juthat, rádöbbenünk, akkor a szakadék szélén eszünkbe juthat, hogy ki is vagy te. Köszönjük, hogy büntetsz, mert a büntetéseid tele vannak áldással. Köszönjük, hogy fogadsz, hogy nem mutatsz ajtót. És köszönjük, hogy ezért erre válaszul, itt lehetünk, és dicsérhetünk téged. Kérlek, áld meg valamennyiünket. Gyermekeinket, akik előtt ott a jövő. Ott a széles út, az életnek a széles útja. És ott van egy keskeny út is, ahogy te mondtad, Jézus. És adjál nekik bölcsességet, hogy miután mindent megtettünk azért, hogy kedvet adjunk ehhez a keskeny úthoz, ők meg is tudják lelni. És így az egész egyháznak az ügyéért könyörgünk most tudunk. Bárcsak megérthetnénk, mennyire fontos számodra azoknak az embereknek a tömege, akik nem ismernek téged, nem hallottak soha. És ez így átírná a gondolkodásunkat, tetteinket, programjainkat, missziós terveket. Meg tudjunk mutatni ennek a világnak, aki másképp ismer téged, mint amilyen vagy. Így könyörgünk hozzád, hogy kegyelmesen, kezemet fogja, te ölelő karodba valamennyiünket. Mert összetörünk, összetörtünk, és te nálad gyógyulásra vágyunk. És köszönjük neked azt, hogy te hallasz most is minket. Amen.